Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 113. Zsoltárból olvassuk. A 113. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Úrnak szolgái! Dicsérjétek az Úrnak nevét! Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! Napkelettől fogva és napnyugotig dicsértessék az ő neve! Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett, dicsősége túl van az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik. Aki magát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból és a szűkölködőt kivonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat! Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is téged dicsőíthetünk, aki megváltónká lettél fiadat elküldve ebbe a világba. Köszönjük, hogy az ő áldozatáért megbékültél irántunk és kegyelmesen fordulsz hozzánk. Megbocsátod ellened való hitetlenségünket, vétkeinket, és magadhoz fogadsz minket, hogy részesítsél minden ajándékaidban. Köszönjük, hogy te tökéletes mennyei atya vagy, akitől tökéletes ajándékok származnak. Akár földi dolgok azok, akár lelki dolgok azok, akár anyagiak, akár szellemi természetűek. Köszönjük, hogy minden, ami tőled jön, az tökéletes. És áldunk azért, mert te ezeket ingyen adod nekünk. Minden érdemünk ellenére, minden érdemünk nélkül. Köszönjük, hogy ajándékozó Isten vagy, aki nem mellékes, huszadrangú és értéktelen kacatokat adsz nekünk, hanem a legdrágábbat, a legtökéletesebbet. Kérünk, hogy ma is segíts átvenni tőled a legértékesebb ajándékot, Krisztust, a kegyelmet. Segíts, hogy ez gazdagítson meg bennünket, nem más. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy rád figyelhetünk ebben az órában. Hadd adjunk most neked hálát imádságban a gyerekekért. Köszönjük, hogy az egész évben tudtak ide jönni közénk sokan. Köszönjük, hogy hallhatták itt az igét, az evangéliumot, hallhattak felőled. Hisszük, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi az ő szívükbe, életükbe, előbb vagy utóbb, amiért elküldted oda. Köszönjük a közöttük dolgozókat, köszönjük a hitoktatóinkat. Áldunk téged az ő munkájukért, és kérünk, hogy erősítsd őket, és újítsd meg őket a következő tanévre is. Köszönjük néked, hogy most egy szívvel, egy lélekkel figyelhetünk. Kérünk, szólj hozzánk, atyánk, Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 155. énekünket, 155. dicséretünket. Ó, Úristen, légy közöttünk! Kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 22. részéből olvassuk. A 22. rész 35. versétől a 40. verséig terjedő szakaszból. A nevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. És megkérdé őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondané ki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, mint tudjátok, aki nem tudta, majd most megtudja, elkezdődött a foci Európa bajnokság. Én is szeretem a focit, fociztam is, sőt, még olykor manapság is előfordul velem. A foci jó dolog, de egy kikötéssel, amíg a helyén van. És a helyén van, ha Jézus Krisztus mögött létezik, vagy következik a sorban. Ha azonban Jézus elé kerül, akkor már nem jó, hanem kifejezetten romboló, akkor bálvánnyá válik. Tehát csak azért szólok most a foci ellen, mert nem tartom helyesnek, hogyha Jézus Krisztus helyére kerül valakinek a szívében és az életében. Azt tartom jónak, ha az értünk földre szállt, meghalt, feltámadott Jézus Krisztust tartjuk szívünkben és az életünkben a főhelyen. Őt tartjuk annak, akiben érdemes hinni, akiért érdemes élni és halni, akiért érdemes áldozatot hozni, akár időből, akár anyagiakból, akár erőből. Vagyis én csak az Úr Jézusnak az istenítése és dicsérete mellett szeretném ma is fölemelni a szavamat. A foci EB tükrében. Elnézést is kérnék azoktól már előre, akiket ez a foci dolog nem különösebben érdekel, de ha nem csalódok, akkor többen vannak azokat, akiket érdekel. Mert tegnap előtt mégiscsak elkezdődött a foci EB, és ezekben a napokban sokak nagy örömére 24 nemzet csapatai 51 mérkőzést fognak vívni, úgyhogy naponta akár háromszor is lehet foci meccset nézni. De hát ennek tükrében mondom, érdemes átgondolni néhány alapvető dolgot. Először is Istennel, aztán a misszióval, a közösséggel és negyedszer az Isten tisztelettel kapcsolatban. Először is Isten. Kétségtelen testvéreim, hogy vannak olyan emberek, akiknek az életében a foci istenségként működik. Istenként funkcionál. Valami olyasféle emberfeletti nagyság, ami az életet irányítja. Amitől függnek ezek az emberek, ami körül forog az életük, ami betölti a gondolataikat. Állandóan olvassák a csapatukkal vagy a csapatokkal kapcsolatos híreket. Otthon vannak a klubok életében. Ki hova igazol, honnan, mennyiért, mi a éppen aktuális családi állapota, milyen autói vannak, hány autója van. Ez a foci az, ami betölti a fejüket. A foci határozza meg aztán a cselekedeteiket is, az időbeosztásukat, a beszéd témájukat, következésképp a társaságukat, a kapcsolataikat. A foci az a cél, amiért élnek és halnak, ami értelmet ad hétköznapjaiknak, ami örömük és bánatuk kiváltója, ami életüknek a tengelye, ami naponta való ismétlődő megújulásukat szolgálja. Egy újságíró kérdezte azt, hogy tudják, mi a legszebb a fociban? Az, hogy mindig van egy következő meccs, egy új idény, mindig van remény, mindig van holnap, mindig minden újra kezdődik. Ennyiben a foci szebb, mint az élet. Érezzük, hogy itt már a focinak, ezeknél az embereknél egy megváltó szerepe van. Ez az, ami megvált minket a hétköznapok taposó malmából, s visszavisz minket egyenesen a mennybe. Egy másik atyafit is idézek, aki azt mondta, hogy az igazi rajongó számára egy jó meccs nem más, mint a menny a földön. A menny a földön. Azt mondja a 14. Benedek pápa, a volt pápa, a foci egy kísérlet, a paradicsomba való visszatérés kísérlete. Kilépni a hétköznapok taposó malmából a szabadságba, ami nem lehetséges, de ami éppen ezért olyan szép. számos embernek, testvérek, valóban Jézus Krisztus helyén van a szívében és az életében ez a jelenség, a foci, és ez az, amivel megpróbálja betölteni a szívében azt az Isten alakú űrt, amiről már többször is beszéltem. Persze nem csak általánosságban tekintik a focit sokan istenségnek a maguk számára, hanem lebontják egy-egy konkrét csapatra is. A Fradira, vagy a Barcelonára, vagy épp a Bayern Münchenre. Vagyis ezeket a csapatokat bálványozzák. Mint a régi Rómában, vagy a görögöknél, hogy sok istenség volt, itt is sok istenség van, sok csapat van, és ki egyikhez húz jobban, ki másikhoz húz jobban. Ki egynek a kultuszába ártja bele magát, ki amannak a kultuszába vesz részt. Ki ide, ki oda húz. Istenítik ezeket a csapatokat. Sőt, még jobban le lehet bontani, testvérek, mert egyeseknek a foci istenség már nem csak egy csapat, hanem egy-egy játékos, akit istenként tisztel. Egyébként, ha ennek a személyi kultusznak, hogy így mondjam, az eredetét keressük, akkor nem kell olyan nagyon visszamennünk, elég 1954-be visszamennünk, amikor is a magyarok a németekkel vívtak VB döntőt, és a döntőt közvetítő német riporter, egy legendás német riporter, ugyanúgy, mint a magyar párja, Szepesi, a német riporter Toni Tureket, a német válogatottnak a kapusát így méltatta a rádióban: Turek, pokoli fickó! Toni, te futballisten! Toni, te futballisten! Annak idején 54-ben a német szövetségi elnök Theodor Heussnak hívták, kifogást emelt ez ellen a megjegyzés ellen, mondván, hogy ez egy istenkáromló megjegyzés, és vissza kellett vonnia a riporternek ezt a megjegyzését, de bedobta a köztudatba ezt a kifejezést, a futballisten kinevezést, elnevezést. És hát, ha vissza is vont egyébként az állítását, eltelt 60 év, aztán most Düsseldorfban van Toni Tureknek, nemrégen egy szobrot állítottak, ahova járhatnak az zarándokok, és leróhatják kegyeletüket a parádéson védő német kapus előtt. De hát nem kell oda nagyon visszamennünk, még odáig sem, mert Thomas Müller, a német csapatnak a kiválósága, mondta nemrégiben, hogy én tudatában vagyok annak, hogy mindenek előtt a fiatalok néznek fel rám, és nekem ennek megfelelően kell viselkednem. Felnéznek rám, mint egy istenítik őt sokan Németországban is. Tehát megdöbbentő dolog ez, testvéreim, hogy a foci akár általánosságban, akár egy-egy csapatra, vagy egy-egy játékosra lebontva, ilyen istenség funkciót tölt be bizonyos embereknek, és nem kevesen vannak ezek az emberek, az életében. Egyféle istenségként funkcionál, például abban a tekintetben is, hogy mint egy társadalom egyesítő funkcióval is bír. Ugye nem Jézus egyesít egy társadalmat, hanem Joachim Watzke mondta, Borussia Dortmundnak az egyik vezetője, hogy a sportnak, mindenek előtt a focinak egy olyan társadalomban, amit meg annyi centrifugális elő röpít szerte szét, amiben a pártok és egyházak folyamatosan vesztik a tagságukat és csökken az összetartó erejük, manapság ennek sokkal nagyobb összetartó ereje van, mint 25 évvel ezelőtt. Vagyis nem Isten tartja össze, nem a Krisztus tartja össze az embereket, a társadalmat, hanem a foci tartja össze a társadalmat, mint egy istenség. Azt mondja egy másik egyházi vezető egyébként Németországban, hogy a társadalmunkból egyre másra, egyre több értékteremtő elem tűnik el. A nemzeti válogatottról viszont egyre több szó esik, és ez sokaknak tájékozódási pontot jelent. Istenként működik a nemzeti 11, mint egy tájékozódási, orientációs pont Isten helyett, Krisztus helyett, a Biblia helyett számos embernek. Ott tartunk, testvérek, hogy a foci istenség manapság már elkísérhet valakit bölcsőtől a koporsóig. Istennek, Jézusnak kellene minket kísérni, de nem az kísér. A foci kísér. Dortmundban, az egyik női klinikán olvasom, hogy van egy szülőszoba, és ez csíkosra van festve. Fekete-sárga csíkos. Dortmundnak ezek a színei, a csapatnak. Itt lehet megszülni, föl van írva a falra, a Dortmundnak a jelszava: igaz szeretet. Hát lehet szülni. A Barcelona kisbabáknak babaruhákat, cumis üvegeket, pohárkákat, partedliket árul. Partedlik következő felirattal 50% mama, 50% papa, 100% Barcelona. Vannak egyesületek, testvérek most már, ahol saját kápolnájuk van, lehet keresztelkedni, lehet esküvőt tartani, sőt a Schalke 04, azt hiszem hamburgi csapatnak, van egy saját temetője is, ahol a rajongók eltemettethetik magukat rajongótársaik körében. A foci istenség elkísér bölcsőtől, sőt szülőszobától a koporsóig. Hát ezek fényében, testvérek, meg tudjuk érteni, hogy milyen az, amikor az emberek a focit teszik a szívükben és életükben az élő, igaz, személyes Krisztus vagy Isten helyére. Mint egy ezt részesítik vallásos tiszteletbe, és amit Istennek kéne adni, ezeknek adják. Ha a focinak ezt, vagy a csapatoknak, vagy egyes embereknek, testvérek, viszont ezt adjuk, ilyen hittel, bizalommal, szeretettel fordulunk e felé, vagy akkor akármennyire is jó dolog a foci, mégiscsak bálványként szuperál, bálványként működik. És ez a bálványimádásnak egyféle formája, amihez Isten nem járul hozzá. Isten nem járul hozzá a Bibliába, hogy az ő helyére más valakit tegyünk. Ugye ezt már Isten elmondta Izraelnek, elmondta aztán Jézus is újra maga körébe, és elmondták aztán a Jézus tanítványa is a világban mindenhol. Mi hozzánk is eljutott, hogy egyedül Isten az Isten, aki Jézus Krisztusba kijelentette magát, aki Jézusba megváltónk lett, és ő azt kívánja tőlünk, hogy első akar lenni a szívünkben és az életünkben. És akármilyen jó dolog a foci, vagy bármi más egyéb sport, vagy bármi más egyéb dolog az életbe, nem lehet nálánál előrébb valóbb. Jézusnak ezt a szavát azért olvastam fel, mert az is ezt húzza alá. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd a felebarátodat, mint magadat. És közben szeretheted a focit, ha így élsz, és focizhatsz is nyugodtan, és sok minden egyebet is csinálhatsz. De közben legyen az első, a leghangsúlyosabb, a prioritás életedben az élő Isten. Az ő szava, az ő igéje, az ő kegyelme, az ő ajándékai, az ő igazságai, ő maga. Ennek fényébe, testvérek, ha mi nem ezt megmondjuk Istentől, nem adjuk meg neki ezt, akkor tényleg bűnt követünk el, a bálványimádásnak a bűnét. Amit Isten nem tolerál. Van erre a bűnre bocsánat, van kegyelem, és lehet ebből kijönni, lehet egy más életet elkezdeni, amelyben tényleg Isten áll a központba, de amíg ezt nem tesszük, addig bálványimádók vagyunk. Ki az én Istenem? Kérdezhetem most magamtól. Te is kérdezheted magad. Ki tölti be a szívednek az ürességét? Ki ad értelmet napjaidnak? Ki az, aki elkísér a bölcsőtől a koporsóig, és még azután is? Ki az, aki erős pontként egybehangolja széteső életedet? Kitől várod a naponta való megújulásodat? Kiért áldozol pénzt, időt, erőt? Ki jelenti számodra az értékforrást? Ki az életednek a tengelye? Kik körül forognak igazán a gondolataid? Mert ahol a szíved, ott van az Istened. Kicsoda a te Istened, testvérem? De megyek a második pontra, a misszionáriusokra. Minden istenségnek voltak népszerűsítői minden korban. Focinak is vannak, mint istenségnek, apostolai. Ezek azok, akik állandóan beszélnek nekünk erről a csodás sportról, és próbálják megkedveltetni mindenkivel. Mindenek fölött megkedveltetni mindenkivel. Maga a foci világa is természetesen nagy pénzeket áldoz az önreklámozása és a népszerűsítésére. Hiszen egyre több rajongót akar, egyre több hódolót, egyre több imádót. És minthogyha, testvérek, tudatosan akarnák meglovagolni az embereknek ezt a vallási lelki igényét, vagy vallásos lelki igényét, vagy Isten utáni vágyakozását. Mintha csak tudatosan akarna a foci világa egy istenséget kínálni az embereknek, és mint egy vallásos nyelvet kezdett el használni, testvérek, a futballvilága egy idő óta a maga népszerűsítését, hogy meggyerje magának minél több embert. Mi kielégítjük majd azt a te vallásos igényedet, ami a szívedbe, a lelkedbe bujkál, a természet fölötti, a szuper, a transzcendens után. Az Adidas sportszerdjá 2006-ban a VB ideje, a világbajnokság ideje alatt egy hatalmas, ilyen 800 négyzetméteres képet helyezett el a kölni főpályaudvarnak a mennyezetén, ami Michelangelo-nak a Sixtusi kápolnájában látható freskója látható, csak éppen a freskó eredeti szereplői helyett, ugye ott Isten szerepel, meg más egyéb bibliai alakok, a focinak a szentjei látszanak a képen. Azok vannak főfestve a képre. Főnéz az ember, hoppá, mit Michelangelo képe van fölöttem, ja mégse, mert szembenéz vele Lionel Messi, Zinedine Zidane, Michael Ballack, és további 9 mennyei csatár. Isten helyére tesszük a focit, a focistákat. A bibliai szereplők helyére tesszük be ezeket. Nem, ez nem véletlen dolog. Egy másik, a Nike, ugye ez egy nagy sportszergyár. 2011-ben bejelentette azt, hogy náluk már nem azt mondják, hogy Krisztus előtt és után, mert megváltoztatták az idő számításnak a fordulópontját, hanem ők már úgy fogalmaznak, hogy Cristiano Ronaldo előtt és Cristiano Ronaldo utáni időben élünk. Így tulajdonképpen nekik is sikerült, hogy valahogy egy vallási szereplő, ugye Jézus Krisztus helyére illesztenek egy másik alakot, hát lelkük rajta. De valahogy sugallják ezzel, hogy ennek az egész ügyletnek van egy ilyen vallásos jellege. Aztán 2014-ben egyébként a Samsung a maga vallásos reklámfilmjével mindent felülmúlt. Ez a cím ennek a filmnek, az interneten megnézhetitek, hogy a futball menti meg a világot. Arról szól, hogy földön kívüliek látogatnak a földre, és egy pár viadalra hívják az emberiség legjobbjait. És a föld azért menekül meg, és az egész emberiség csak azért tud megmenekülni a szörnyű földön kívüliektől, mert Franz Beckenbauer összegyűjt egy szuper csapatot Neymarból és a többiekből, mindenféle klasszisokból, és ezek megvívják a csatát a földön kívüliekkel, és legyőzik őket, és ezért megmenekülhetnek. Itt is, testvérek, ugye megint kifejezetten Jézus helyére állítatik be egy csapat, egy szuper csapat, amelyik megmenti a világot. Nem Jézus menti meg a világot, hanem ők mentik meg. Érezhető ez, hogy betesznek az emberek elé, mint egy vallásos tiszteletük tárgyává tesznek, vallásos igényei kielégítőjévé teszik ezt az egész üzletet, hogy így mondjam. Még ide tudnám iktatni azt is, testvérek, mert ez sok elemből állnak össze ezek a dolgok, hogy hallgatjuk ugye a Bajnokok Ligájának a közvetítéseit, vagy nézzük, és mindig kezdődik egy himnusszal. Ez a BL-nek a himnusza. Ezt sokan nem tudják, de ez a himnusz, ez tulajdonképpen Friedrich Händelnek, egy barokk zeneszerző volt, ugye Angliába érdegélt, ennek egy koronázási himnusza ez, amiből származik ez a részlet. Ez az eredeti mű címe, hogy koronázási himnusz tulajdonképpen, és a szövege az eredeti műben az, hogy Sádók pap és Nátán próféta királlyá kente Salamon király. Minden ember örvendezett, és ezt mondták, Isten őriz meg a királyt, éljen soká a király, hadd éljen királyunk örökké, amen. Ez a szövege eredetileg. Ezt a szöveget elvették, a zene megmaradt, és helyére tették ezt a szöveget, ezek a legjobb csapatok. Itt az összes legjobb csapat, a nagy meccsen, a bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok, a legnagyobbak, a legjobbak, a nagy eseményen, a nagy meccsen. Ezek a férfiak, ők a legjobbak, ők a bajnokok, a legjobbak, a legjobb csapatok, a bajnokok. Ez a szövege. Mi történt? Megint egy Istenhez szóló alázatos imádság helyére beteszünk egy embermagasztaló himnuszt. Bizonyos értelemben, testvérek, azt hiszem, hogy értjük, hogy miről van szó. Tudatosan próbálják azt, hogy van nektek, drága embertársaink, Isten utáni vágy a szívetekbe? Ó, hát nem, nehogy véletlenül az élő Isten felé forduljatok, a Biblia felé forduljatok, Jézus felé forduljatok, helyette itt van ez. Ez majd kielégíti a ti vallásos igényeiteket, lelki éhségeteket, ez majd teljessé teszi az életeteket, nem kell nektek másra foglalkozni, elég ez. Most én nekem itt Isten kegyelméből csak amellett kell szót emelnem, testvérek, hogy az Úr kerüljön vissza az őt megillető helyre, a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Michelangelo Istenre utalt, aki teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Handel az élő Istenre mutatott, és őt dicsőítette meg azzal a zenével, és azt mutatta meg, hogy hogyan kell ehhez az Istenhez fordulni. Jézus Krisztus eljött erre a világra. Memberélet Szűz Mária által. Betlehemi születése továbbra is a világ történelem legfontosabb eseménye, és így mi maradunk a Krisztus előtt és Krisztus után meghatározásnál. Még mindig őt tartjuk a mindenség fordulópontjának, és nem Ronaldót. És nem utolsó sorban Jézusról valljuk, hogy ő a megmentője ennek a világnak, és nem egy szuper csapat, nem 11 álomfocista. Egyedül Jézus győzte le a kereszten a nagy párviadalban a sátánt és a haderejét, a szövetségeseit, a bűnt és a halált, az embergyilkost, a hazugság atyát. Ő, aki föltámadott, él, akinek kezébe van minden hatalom, minket ő elküldött ebbe a világba, hogy tegyünk róla tanúságot. Mondjuk el, hogy kicsoda ő, hogy mit tett a kereszten, hogy él. És hirdessük azt az embereknek, hogy aki benne hisz, az üdvözülni fog, és aki nem hisz, az elkárhozik. De már is elkárhozott. Ezt, hogy az ő hozzávaló viszonyom múlik, testvérek, az emberiségnek a sorsa, ezt el kell mondanom nektek meg el kéne mondani másoknak. Egyre többször, egyre világosabban. Ő az, aki a mi szívünknek a vallási igényét, vagy természet fölötti utáni sóvárgását ki tudja elégíteni, és senki más. Mi az ő misszionáriusai kell, hogy legyünk egy olyan világba, ahol mi csak kevesen vagyunk, és gyengék vagyunk, és nincsenek mögöttünk akkora pénzek, mint ebbe a másik bálványtiszteletbe, a foci bálványtiszteletébe. De mégis itt vagyunk, és mennünk el, és tanúságot kell tennünk Krisztusról. A harmadik dologra ugornék, a hívek közösségének a dolgára. Az az igazság, hogy akik hisznek a focit reklámozó misszionáriusoknak, azok beállnak ebbe a felekezetbe. Ez egy felekezet, testvérek, a világban. Foci rajongók gyülekezete. Egy sajátos közösség. A foci hívők számára, mondják a pszichológusok, a foci biztosítja azt, hogy bele tudnak állni egy őket felülmúló nagyobb egészbe. Részeivé tudnak lenni egy náluknál nagyobb dolognak. Ugye, amikor elmegy az egyén a meccsre, akkor ott találkozik a haverokkal, a barátokkal, a barátnőkkel, bemennek a stadionba, és egyre többen vannak, már egy egész szektort megtöltenek, aztán még már két szektort is megtöltenek, vagy hármat, elkezdenek énekelni, és beleolvadnak egy hatalmas nagy közösségbe. Tegnap is láttuk ezt, hogy amikor a Wales meccse volt, vagy az angoloknak a meccse van, ott énekelnek, ott ugyanolyan vannak felöltözve, ott ugyanolyan sálak, ugyanolyan ruhák, trikók vannak az embereken többnyire. Mi itt egy nagy egységet képezünk, egy emberi közösséget, egy hitvalló közösséget alkotunk. Ez, testvérek, kétségtelen, hogy fontos manapság sok embernek, mert egyedül vannak az emberek. Egy iszonyatos elmagányosodás figyelhető meg ma a társadalmakban, nyugaton is, de itt nálunk is. És ennek az elmagányosodó embernek szüksége van valamiféle közösségi élményre, mert minket Isten nem magányos lényeknek teremtett, hanem társasági, közösségi lényeknek vagyunk teremtve. Nekünk szükségünk van férjre, feleségre, gyerekekre, gyülekezetre, kisebb-nagyobb közösségre, ahova tartozunk, testvérek. És jön egy ilyen másik közösség, illetve egy közösség, a foci imádók közössége, aki fölkínálja az embereknek, itt vagyunk mi, gyertek ide hozzánk, nehogy már a templomba menjetek, gyertek ide mi hozzánk, hát itt sokkal többen vagyunk. Milyen ciki már az, hogy ott ültök a templomba 20-30-an, vagy akár 100-an is. Amikor itt eljöttök egy foci meccsre, sokkal többen vagyunk. És még ha nem is tudtok eljönni éppen Barcelonába, vagy Lyonba, vagy nem tudom, Londonba, legalább a tévén bekapcsolódhattok, vagy az interneten bekapcsolódhattok ebbe a társaságba, és ti is úgy éreztetitek, hogy tartoztok valahova, mert ti rajtatok is ott van a Manchester Unitednek a sálja, és rajtatok van a felirat, és a hátatokon a Messinek a meze van rajtatok, és úgy érezhetitek, hogy ti is most már hozzátartoztok ehhez az elit közösséghez. Hát mi meg most jövünk, testvérek, és azt mondjuk, én mondom, ti mondjátok, hogy az igazi emberi közösség az nem a foci pályákon alakul ki, hanem az a Krisztus körül alakul ki. A Krisztusban hívő emberek, a Krisztus szerető emberek, a Krisztus iránt hálás emberek nem maradnak egyedül, hanem Krisztus őket egymással összeköti. Szeretet közösségé teszi őket. Nem csak egy formális közösség ez, hanem lehet egy valódi közösség, ahol egymásra figyelünk, ahol egymást szeretjük, ahol egymásért áldozatot hozunk, ahol egymással valóban törődünk. Nem csak, hogy összejövünk, aztán beszélünk egy kicsit a Krisztusról, és aztán utána mindenki hazamegy, mert nem is érdekli a másiknak, hogy most te miért sírsz, vagy miért örülsz, vagy mi van veled. Nem is érdekel minket, de érdekel. Érdekel a másik, tényleg érdekel, és egy sokkal mélyebb kapcsolat bontakozhat ki köztünk és mások között itt, Krisztus körül, mint egy foci meccsen az ott üvöltöző emberek között. Ez egy valódi közösség. A focibálvány létrehoz egy felszínes közösséget, Krisztus létrehoz egy valódi emberi közösséget. Kérdés, hogy te neked kell-e ez a közösség? Vagy megelégszel azzal a közösséggel, amit mondjuk az angol szurkolók mutattak be Marseille-ben, amikor jó beittak, aztán elkezdtek verekedni mindenkivel, aki az útjukba került. Ez is egyféle közösség, de itt egy másféle közösség van. Krisztus egy másféle közösséget, egy valódi közösséget kínál az embereknek. Végül a negyedik pont, testvérek, ami mellett még szót kell emelnem, ez a kultusz. A kultusz azt jelenti Isten tisztelet. Most a foci pályákon, testvérek, vagy a foci stadionokban inkább, ezekre úgy tekintsünk, mint templomokra. Ezek szentélyek, a mai világnak a szentélyei. A Wembley, a Maracana, a Nou Camp. Tömegével mennek oda az emberek, hogy látjuk most is a meccseket, vagy csak félszemmel is, de látjuk, hogy nem tudom, 50-60 ezer ember van ott. Vagy még több. A tévé által, meg internet által még többen vannak. Ezek ilyen templomok. Azt mondja már a 30-as években Kurt Tucholsky, egy híres német író volt ez, hova jár vasárnap a fiatalság? A templomba? Nem, a sportpályákra. A papok az üres templomokban várnak, mert nem jön senki. És ez volt 1930-ban. És 2014-ben a VB döntőt Németországban 35 millióan látták. Ez a lakosságnak, testvéreim, a 86,3%-a, olvastam a felmérésbe. Soha ennyien egyszerre nem néztek még tévét Németországban, de hogy mikor voltak ennyien templomba, arról meg pláne ne is beszéljünk. Mert a templomba, a keresztény templomba, a Bibliáért, Krisztusért, Istenért elmenni, az nem. De 35 millió ember ott bámuljak megkövülten, hogy a nemzeti 11 hogy fog majd szerepelni. És az fontosabb nekik, sokkal fontosabb, mint Isten, mint Jézus, mint a kegyelem, mint a kereszt, mint az üres sír. Mindennél fontosabb. A foci istenségnek a tisztelete folyik, testvérek, ezekbe a templomokba. És nem csak ezekbe a templomokba. Vannak most már mindenféle múzeumok is Nyugat-Európában. Olvastam, hogy Dortmundban a főpályaudvar mellett építettek 40 millió euróért egy foci múzeumot. Foci múzeum. A Német Futballszövetség építette. Ez egy zarándokhely. Erekjékkel van ellátva. Milyen erekjékkel? Schweinsteiger strandpapucsa. Azt mondja, Podolski focicipője. Német játékosok. Filip Lám sípcsontvédője. Lövnek, azt hiszem a német csapatkapitány volt, kék kasmír pulóverje, mindig ment a meccseken. Serlegek minden fajtája kiállítva. Órákon keresztül lehet nézegetni a meccseket. Aki elmegy oda, beülhet, hatalmas képernyők vannak, lehet nézni meccseket, lehet nézni gólokat. Egyik teremből azt mondja, hogy mekkora csel, másik teremből mekkora gól. Emberek százai mennek oda, testvérek. A kiállítás végén be lehet szállni a német csapat autóbuszába, és le lehet ülni oda, ahol Boateng szokott ülni, vagy Müller szokott ülni, vagy Hummel, vagy Özil szokott ülni. És ilyen szent hely ez, testvérek, egy ilyen zarándok hely. Mennek oda az emberek, és fizetnek ki nem tudom mennyi pénzt, és folyik a bálvány tisztelete, testvérek. Egyenesen odáig jut ez a dolog, hogy Argentinában egyébként szentélyek vannak, ahol Diego Maradonához is lehet imádkozni. Elképesztő, testvérek. Tehát visszatérünk a stadionokba, van ott lelkes éneklés, mint itt is a templomba. Van csönd is, áhítatos csönd, amikor szinte a pisszenést lehet hallani. Elhangzik a szertartás során, ahogy mondtam már, a focistákat magasztaló himnusz, a BL sorozat nagy himnusza, kellően magasztalja már a focibálványokat. Be vannak vonva az emberek is az egész istentiszteletbe, jöjjetek ti is, kommentáljátok az eseményeket, ha a bíró ezt csinálja, azt csinálja, ha a játékos ezt csinálja, azt csinálja, rögtön meg lehet szólalni, itt nem lehet megszólalni, ott meg lehet szólalni, bele lehet szólni, ki lehet fütyülni a bírót, ki lehet fütyülni a kapust, bárkinek lehet bármit mondani, hozzá lehet vágni valamit, ami a kezünkben van, be vagyunk vonva ebbe az egész alkalomba. Itt van a hódolat, testvérek, amikor isteníteni lehet embereket, hódolatot lehet kifejezni. A Brit Sunday Times 1970-ben a VB győztes brazilok kapcsán kérdezte, hogy hogyan betűzzük a Pelé nevet. És azt mondja úgy, hogy G-O-D. God. Így betűzzük. Alex Weyer futballisten. Énekli a német istentiszteletet gyakorló csapat, illetve közösség, ugye. Betalál lábbal, betalál fejjel, ahogy csak akar, még a cofjával is. Alex Meyer futballisten. Az egyik híres német gólkirály volt talán tavaly. Itt vannak, testvérek, ezeknek az embereknek a segítőik. Lehet elmenni ezekbe a stadionokba, lehet nézni, nem ennek vagyok ellene, hanem annak, amikor ez az egész egy ilyen vallásos kultusz tulajdonképpen. Amikor az Isten valódi tiszteletének a helyére lép ez a dolog. Amikor Krisztus valódi tiszteletének a helyére lép ez a dolog. Én megint arra kell, hogy utaljak itt vissza, hogy a mi esetünkben, testvérek, a focibálvány tisztelete helyett Jézus tiszteletére kellene koncentrálni. És arra koncentrálunk itt a mi templomunkban. És erre hívunk mindenkit, testvérek. Itt is kell, hogy legyen áhítatos csend, legyen lelkes éneklés, van himnuszunk, vannak nem szálló igéink, hanem örök igéink, az igazság igéi, még hála áldozatot is bemutathatunk a kiáratnál, mert még a persejbe is tehetünk. Nem kell annyit tenni, mint egy foci meccsér a belépő. Hallottam, hogy most az egyik foci meccsre még lehetett kapni 400 euróért, meg 600 euróért is belépőjegyet. Azt tudjátok, 400 euró az mondjuk olyan 125 ezer forint, 600 euró az meg olyan körülbelül 190 ezer forint. Még ennyiért, tehát van, akinek ez a havi keresete Magyarországon, de még már ennyiért is lehet kapni jegyet. És emberek megfizetik, odaadják keresményüket annak a bálványnak, ami nem segít nekik semmit. De odaadják, itt nem kell annyit betenni, még a felét se kell betenni a persejbe. De lehet kifejezni a hála áldozatunkat, testvérek. Nekünk nincs akkora pénzügyi keretünk, mint mondjuk a Real Madridnak. A Real Madrid éves bevétele 577 millió euró. El tudjátok ezt képzelni? Nem is tudjuk elképzelni. Nem tudjuk elképzelni, hogy a FIFA, az a világ futballszövetség a 2014-es VB-n 3,3 milliárd eurót keresett. Ebből ennek a fele, több mint a fele volt a nyereség, a tiszta nyereség. 1,6 milliárd euró. Az UEFA testvérek évente, az Európai Foci Szövetség évente 2 milliárd eurót keres. Cristiano Ronaldo-t 90 millió euróért vette meg a Real Madrid legutóbb, és ezt behozta Ronaldónak csak a meze, egy ilyen mez, amit 100 euróért árulnak, és eladtak belőle több mint 1 milliót. Nekünk nincsenek ilyen pénzügyi tartalékai, nekünk semmink nincs ehhez képest, de mégiscsak van valami, van Krisztusunk, akit összejövünk és tisztelünk, és akinek még a hálánkat is kifejezhetjük, akinek a szeretetünket kifejezhetjük, akiért élhetünk, akinek odaadhatjuk magunkat, akinek a tiszteletére jöhetünk itt össze, mert erre jövünk össze, drága megváltóknak lobogtatjuk itten az ászlókat, őt ünnepeljük, és őt várjuk vissza, és az ő tiszteletébe olvadunk egybe, és árad szét a szívünknek az öröme. És ha kimegyünk innen, akkor odakint nem verekedni fogunk, meg inni fogunk, meg nem tudom mit fogunk csinálni, hanem az kellene, hogy róla teszünk tanulságot, a szánkkal, az életünkkel. És hitvallást teszünk róla, és kibetűzzük a nevét az embereknek. Jézus. Kibetűzzük az ő nevét is. Meggyőződésem, testvérek, hogy ez egy sokkal áldottabb Isten tisztelet, mint ami azokban a stadionokban, meg egyéb múzeumokban, meg nem tudom milyen szentélyekben folyik. Ebből sokkal több hasznunk van. Örökké való hasznunk van. Befejezem azzal, testvéreim, hogy ebben a Dortmundi foci múzeumban, hogyha kimegy az ember onnan, akkor még egy búcsúzó mondást lát a falra kiírva. Ez úgy hangzik, hogy egy nap foci nélkül egy elvesztegetett nap. Hát most azt mondjuk, hogy egy nap az Úr Jézus Krisztus nélkül egy valóban elvesztegetett nap. Nem a foci nélkül lesz elvesztegetett egy napunk, hanem Jézus nélkül lesz elvesztegetett egy napunk, de nem csak egy napunk, hanem az egész életünket elvesztegethetjük Jézus nélkül. Mert jobb egy nap az úrházában, mint ezer máshol, mondja az ige. Hát én arra hívlak titeket, hogy nézzétek a meccseket, de közben ne felejtsétek el, hogy ki a mi Istenünk. Ki a mi Urunk, ki a mi megváltunk, és mi őt tartsuk a szívünk középpontjába. És erre egyébként emlékeztetnek is egyik másik nagy foci bálvány. Majd, ha megnézitek ezt a képet, amit föltettem a kis papírunkra, lehet, hogy nem tűnik fel egyből, de ez Neymar, az egyik leghíresebb mai focista, BL döntő, és amikor megnyerték a nagy kupát, ott van a kezébe a kupa, föltett a fejére egy ilyen pántlikát, mert már nem lehet más, csak ilyen kis. És rá van írva 100% Jézus. 100% Jézus. És ez volt neki, oda futott hozzá a kisgyerek is, és fölvette, és annak is a fején volt egy ugyanilyen kis fejpánt. Rajta 100% Jézus. Na, vannak emberek, testvérek, akik ebbe a világba is, ebbe a foci világába is, akik még próbálják belopni minden tilalom ellenére, mert a FIFA megtiltotta ezt a dolgot, nem lehet vallási bizonyságot tenni a pályán senki focistának, de annak ellenére mégis megpróbálják, hogy valahogy túlmutassanak valahogy magukon. Egy ilyen híres focista, Neymar is, aki túlmutat, ilyen volt Kaká, ez is egy híres brazil játékos, aki egy szabad evangéliumi gyülekezetnek a tagja Brazíliában, ő is állandóan mutogatta a mezére, volt írva Jézusról valami. Vagy Mateo Kovacsic, a Real Madridnak az egyik játékosa, ő is bátran vall arról, hogy ő hívő ember. Azt mondja egy helyen, hogy nem jelent számomra a problémát, hogy beismerjem, hogy a hit erősít engem, és segít engem, hogy jobban játszak. Hát vannak emberek ebbe a világba is, ebbe a foci világába, akik azt mondják, hogy nem minket istenítsetek, hanem nézzetek már túl rajtunk. Most én is hozzájuk csatlakozom, ilyen laikusként, és én is azt mondom, hogy dicsérjétek az Urat, ne a foci Urat, az élő Urat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és aztán szeresd fele barátodat is, mint magad. Ez az embernek a fő dolga. Segítsen ebben minket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebbe a világba, ha körülnézünk, akkor sok mindent láthatunk, de láthatunk leginkább téged. Hiszen eljöttél ebbe a világba, a Bibliában emlékművet állítottál magadnak, hogy onnan megismerhessünk mi is téged. Köszönjük, hogy emlékezetet szereztél a te földre jöttödnek, a kereszt halálodnak, a feltámadásodnak, annak, hogy te most uralkodsz az egész mindenség fölött, és egy napon visszajössz. Úrunk, köszönjük, hogy te ezeket tudatod velünk, misszionáriusait, küldötteid által. Köszönjük néked, hogy hívsz bennünket a te követőidnek a táborába, hogy elkötelezzük magunkat melletted, aki mindenkinél és mindennél előrébb való vagy. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád, és tisztelhetünk téged a közösségben, és a te tiszteletedben gyakorolhatjuk itt magunkat vasárnapról vasárnapra, hogy egyszer majd megérkezve a mennybe, ott is gyakorolhassuk ezt. Köszönjük néked, hogy van templomunk, ahol téged magasztalhat a szívünk, ahol benned örvendezhetünk, ahol neked lobogtathatunk zászlókat, ahol téged magasztalhat nyelvünk, szívünk, szánk, szívünk minden indulata. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy hogy arra hívsz minket, hogy tegyünk rólad mi is tanúságot. Látod, hogy ezekben a napokban talán leülünk majd másokkal is egy tévé elé megnézni egy meccset. Ha adandó alkalom lesz, segíts rólad bizonyságot tenni. Segíts, hogy mások figyelmét is rá tudjuk fölhívni. Aki fontosabb vagy, mint a foci, mint egy foci csapat, mint a focisták. Aki sokkal többet tudsz adni az embereknek, mint a bálvány. Köszönjük néked, hogy a te nagyságod, a te dicsőséged ragyoghat most előttünk. Minden bálványnál több vagy te, Urunk. Kérünk téged, tégy bennünket igazán imádóiddá, igazi követőiddé. Köszönjük néked, hogy ma is így együtt lehettünk, és így kérhetünk gyülekezetünkért, családjainkért, egész népünkért, hazánkért, hazánk vezetőiért. Könyörülj meg, és ragyog föl ennek a nemzetnek is, hogy 100%-ba elkötelezze magát minél több ember te melletted. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és végül a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem azt, hogy jövő héten a szokásos időbe tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk benneteket. Kedden bibliaórát tartunk, a következő két könyvet olvassátok el. Segítsetek, hogy melyik következik? Aggeus. Habakuk és Zofóniás. Igen, Habakuk és Zofóniás. Köszönöm szépen. Habakuk és Zofóniás könyve következik. Tehát kedden szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem még azt, hogy jövő hét vasárnapján úrvacsoraosztásunk lesz. Így készüljetek nyár elején, ez az utolsó úrvacsoraosztásunk, lélekben készüljetek erre az alkalomra. Hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy csütörtök este 19 órakor presbiteri gyűlést tartunk. Végül örömmel jelentem még a gyülekezetnek azt, hogy kisbaba született a gyülekezetünkben. Brockhauser Sándor testvérünknél az ötödik kisbaba, az ötödik gyermek megszületett, és Máté névre hallgat. Aki ismeri őket, az tudja, hogy milyen öröm ez a családban is, és nekünk is, hogy itt születhetett meg Szegeden ez a kisgyermek. Isten áldja meg őt is, az édesanyját is, majd bizonyára találkozunk velük hamarosan. Végül az adományokat hirdetem még a testvéreknek, hogyha valaki tud adni és szívesen ad, akkor a gyerektáborra és az ifjúsági hétre szeretettel fogadunk el támogatásokat, adományokat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.